Mai Zsoltárunkkal hadd köszöntsem a testvéreket, a 95. Zsoltár ezt mondja. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Isten fölött. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljünk itt a megterített úrasztalánál egy szép bűnbánati zsoltárt, a 130. zsoltár első versét, Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ugyamint szól hozzánk a János írása szerinti evangélium 9. részének 10-től 17-ig terjedő verseiben, amit ülve hallgassunk meg figyelemmel. A János evangélium a 9. részének 10. és következő verseiben így szól Isten igéje. Megkérdezték azt, aki korábban vak volt, hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt, egy ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta, menj el a Siloámhoz, és mosakodj meg. Én elmentem, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezte tőle, hol van ő? Ő így felelt, nem tudom. Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták. Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások azonban így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak, te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy proféta. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, őszintén bevalljuk, hogy sokszor bizony csak ugyan nagy mélységből kiáltunk hozzád. Olyan messze tudunk sodorodni tőled egy hét alatt is, sokszor pillanatok alatt. Néha még szembe is tudnak fordítani veled mások, meg a magunk alakoskodása, az, hogy szégyellünk téged, vagy félünk másoktól, vagy egyszerűen el is feledkezünk arról, hogy te vagy. Bocsáss meg, Urunk, ha még mindig magunk körül forgunk, ha még mindig azt gondoljuk, hogy nálad nélkül bármi értelmeset, szépet és jót cselekedhetünk. Bocsáss meg mindazt, amivel az elmúlt héten bántottunk meg téged. Megvalljuk neked itt a megtelített asztalnál minden önzésünket, hiúságunkat, eléd hozzuk szorongásainkat, aggodalmainkat, félelmeinket. Még mindig oly sokszor ismétlődik, Urunk, hogy önmagunkra nézünk, vagy a valós, vagy elképzelt veszedelmekre, vagy az ellenségeinkre, és nem te eljád. Bocsáss meg, hogy noha sok mindent tudunk rólad, olyan kevéssé vesszük komolyan, hogy te örökkévaló szeretettel szeretsz, és ezért terjesztetted ki rejánk is a te irgalmadat. És olyan kevéssé számolunk azzal, hogy neked minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. Magasztalunk téged azért, mert te nem bűneink szerint cselekszel velünk, és nem fizetsz nékünk a mi álnokságaink szerint. Köszönjük neked, hogy Jézusra nézel, és nekünk bocsátasz meg. Áldunk téged az ő keresztjéért, vérének bűntörlő erejéért és szabadító hatalmáért. És alázatosan kérünk, hogy hadd szóljon itt ma újra a keresztről való beszéd. Az, ami egyedül segíthet rajtunk. És az emberi szón túl hadd halljuk meg és vegyük komolyan a te hozzánk szóló isteni igédet. És legyen a te szavad valóban teremtő igévé. Olyanná, ami elhat a szívnek és a veséknek a mélységéig, amelyik felszínre hozza a sötétséget, amelyik bizonyosakká tesz minket arról, hogy megbocsátattak a mi vétkeink Jézusért. Kérünk, hogy így beszélj itt most velünk. Te mindent tudsz rólunk. Egyedül te tudsz mindent rólunk. És egyedül te tudod minden szükségünket kielégíteni, minden kötelékünket leoldozni, s mindazzal gazdagon megajándékozni, amire szükségünk van nekünk, s azoknak, akik között elhelyeztél. Kérünk, legyen ez az óra most a te ajándékozásod alkalma. Nyisd meg a mi szemünket is. Olyan vakon élünk mi, Urunk. Nem látunk téged, nem látjuk önmagunkat sem azoknak, akik valójában vagyunk, nem látjuk azt a sok lehetőséget, amit elkészítettél. Olyan sokszor nem látjuk a bűnt bűnnek, vagy csak a másikét látjuk, és nem látjuk a te kegyelmedet kegyelemnek. Nyisd meg a mi szemünket. Engedd, hogy a láthatatlanokat is komolyan tudjuk venni. És mindenek fölött téged magadat, a láthatatlan, de valósággal uralkodó és minket nagyon szerető Istent. Engedj közel magadhoz most minket. Emelj közel magadhoz, abból a mélységből, amiben vagyunk. Hadd lehessünk engedelmes, néked élő, boldog gyermekeid. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét János apostol igéjével hirdetem. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának véje megtisztít minket minden bűntől. Amen. Istenünk, egyedül te látod azt, hogy vajon igaz-e rejánk, amit most énekeltünk, hogy a mi szívünk téged óhajt. És vajon igaz-e az, hogy te vagy az, akinek szavát lessük. Kérünk téged, hogy támasz ilyen szomjúságot most a mi szívünkben, és te magad elégítsd meg azt. Legyen a te igéd most számunkra leleplezés és feloldozás, útmutatás és vígasztalás, ír és gyógyító erő, melyikünknek mire van szükségünk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a János evangélium a 9. részének 35-től 38-ig terjedő verseiben így olvashatjuk. A 9. rész 35. és következő versei így szólnak. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették ezt az embert, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Kedves testvéreim, múlt vasárnap este ennek a történetnek az elejét tanulmányoztuk. Láttuk, hogy ott nem gyógyítás történt. Jézus nem ennek az embernek a megbetegedett látószervét gyógyította meg, hanem a hiányzó látószerv helyére teremtett szemet. Egészen nyilvánvaló lett itt az ő isteni, teremtő teljhatalma. Ezért is kapják fel a fejüket a rend őrei, és több tárgyaláson keresztkérdések tüzébe helyezik ezt a meggyógyítottat, hogy ki az, aki foglalkozott veled, hogy csinálta, mit csinált, és biztos-e, hogy vak voltál, és biztos-e, hogy most látsz, és ki nem fogynak már a nevetségességig a kérdéseikből, mert ez egyértelmű messiási jel volt, amit éppen ők, az írás tudói ismertek a legjobban, hogy vakon születettnek látást adni. Erre csak Isten képes. És ez mindent eldönthet a tekintetben, hogy kicsoda Jézus. És láttuk azt, hogy sajnos mi is mindannyian lelkileg ennyire vakon születünk, születésünktől fogva. Nem látjuk Istent, nem számolunk vele. Nem látjuk önmagunkat sem, azoknak, akik vagyunk. Nem látjuk az Istentől elkészített lehetőségeinket. Nem látjuk a bűnt bűnnek, és az Isten nagyságát olyan nagynak, amilyen az valójában. Nekünk is arra van szükségünk, hogy teremtő hatalommal nyúljon bele az életünkbe Jézus. És ugyanennek a Jézus Krisztusnak ma is van hatalma újjá teremteni minnyájunkat, és elsegíteni oda, hogy látni fogjuk helyesen a láthatókat, és érzékelni fogjuk pontosan a láthatatlanokat is. Vagyis újra emberré formál minket, akik a teljes valóságot látjuk, és helyesen tudunk azon tájékozódni. Innen folytassuk most a történetet, és ebből a ma hallott részből három szót szeretnék majd kiemelni. De azok kedvéért, akik nem tudták nyomon követni, röviden hadd foglaljam össze, hogy miről is van itt szó, mert az első mondattól kezdve örömhír ez a történet. Azzal kezdődik, hogy Jézusnak nagyon keményen nekiesnek a vallásos élet vezetői, és a templomban egy éles vitát folytatnak vele, és olyan méregbe gurulnak az ő szelíd válaszain, hogy ott mindjárt meg akarják lincselni, vagy ahogy a Biblia mondja, meg akarják kövezni. Köveket ragadtak, hogy reádobálják, ezzel fejeződik be az előző fejezet. És ahogy ebből a helyzetből elmegy Jézus, egyelőre még nem ölhették meg, mert nem jött el az ő órája, ahogy innen megy kifelé, akkor látja meg ezt a vakkoldust. És láttuk, hogy milyen nagy örömhír ez maga is. Hogy még ilyen fenyegetett helyzetben sem önmagával van elfoglalva, ami megváltunk, még itt is mások fontosak neki. Egy kicsi, egy névtelen, egy megvetett, egy senki. Meglátja ezt az embert. De az is nagy örömhír, hogy ez az ember még nem látja Jézust. Semmit és senkit nem lát Jézus sem. De Jézus már látja őt. És ez így kezdődik mindannyiunk életében. Mi még nem látjuk őt, esetleg bőszen tagadja is valaki. Beszéltem már ilyenekkel, de Jézus már látja az illetőt. És ismeri a sebeit, és látja a terheit. Dávid azt mondja, hogy számon tartja még a könnyeinket is, tömlőjébe szedi, mint egy megszámlálja, a befelé elsírtakat is, és nála készen van mindaz, amire szükségünk van. Te még nem látod őt, és ő már lát téged, és az ő szeretete elkezd vonzani. Mint ahogy ezt az embert is, akinek egy egyszerű parancsot adott, menj el a közeli tóhoz, és mosd le a szemedől a sarat. Az ember elment, és miközben lemosta, látott. Mi nem tudjuk azt elképzelni, hogy milyen élmény lehetett ez neki. És amikor visszafelé jön és kérdezik, hogy ki tette ezt, azt mondja, egy ember, akit Jézusnak hívnak. Aztán a farizeusok maguk elé citálják, és elkezdik részletesen faggatni, és megint megkérdezik ők is, hogy te kinek tartod őt? És érdekes, itt már nem ezt mondja, hogy egy ember, akit Jézusnak hívnak, azt mondja, hogy feltétlenül prófétának tartom. Ez már több annál. Erre ők megharagszanak, mert azt mondják, hogy szombaton gyógyított meg, megszegte a törvényt, tehát nem lehet proféta, hanem egy közönséges, bűnös ember. A kollégáik egy része viszont azt mondja, hogy ha közönséges, bűnös, hogy tehetett ekkora csodát, amekkorát csak Isten tehet. Na, ezen elvitatkoztak egymással, ez az ember viszont elgondolkozott azon, hogy hát ők se ismerik, hogy ki tette ezt velem, én sem ismerem. Tényleg, ki lehet ő? Proféta. Vagy annál is több. És akkor hangzik el az a nagyon erőteljes mondata ennek a meggyógyítottnak, amikor bizonygatja a farizeusok egy része számára, hogy hidd el, hogy ez bűnös ember, mert szombaton cselekedett ilyet, akkor azt mondja, hogy én nem tudom, hogy bűnös vagy nem bűnös, én nem tudom ezt teológiailag eldönteni, egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok. Erre megharagszanak rá, és kiközösítik. És ez nagyon veszedelmes ítélet volt. Ez azt jelentette, hogy akit Izrael népi és vallási közösségéből kiközösítettek, az törvényen kívülivé vált. Vagyis bárki azt tehetett vele büntetlenül, amit akart. Agyon is üthették az utcán, nem lett neki következménye, sőt még megdicsérték az illetőt, hogy végrehajtotta az ítéletet egy ilyen gonoszon, akit ki kellett közösíteni. Közvetlen életveszélyben forgott ettől kezdve ez az ember. Valamelyik fanatikus nekiesik, és vége az életének. Nos, Jézus szemmel tartotta őt, és megtudván azt, hogy kiközösítették, azonnal keresi. Ott a templom zsúfolt udvarán Jézus úgy veszi az irányt, hogy oda menjen ehhez az emberhez, és föltesz neki egy olyan kérdést, ami látszólag egyáltalán nem ideillő. Hiszel te az ember fiában? Ezt mi megtanultuk már, hogy az emberfia ugyanarra a személyre vonatkozik, akit Isten fiának nevez a Szentírás, akit Messiásnak nevez. Ezek a fontos jelzők mind egy személyre, Jézus Krisztusra vonatkoztak. Hiszel te Jézusban, az emberfiában? Nagyon tiszteletre méltó a meggyógyítottnak a gondolkozása, mert nem válaszol azonnal. Azt mondja, hogy kire gondoljak, Uram? Ki az, hogy higgyek benne? És itt újra megmutatkozik Jézusnak ez egy csodálatosan figyelmes, tapintatos, finom szeretete, és ez az utolérhetetlenül bölcs pedagógia, ahogy elvezeti az igazságra azokat, akikkel ő elkezdett beszélgetni, nem megy ajtóstól a házba, nem nyitja ki előtte sarkig a mennyország kapuját, hogy onnan az a fény, ami ráárad, elvakítsa, hanem fokozatosan nyitja ki előtte. És azt mondja, hogy láttad őt. Emberfia, Istenfia, láttam őt. Ki lehet az? Hagy időt arra, hogy gondolkozzék. És utána folytatja a mondatot, hogy aki veled beszél, azaz. Még itt sem azt mondja, hogy én vagyok. Kezdhette volna ezzel. Engedi, hogy megjellelődjék benne a meggyőződés, hogy mérlegeljen, gondolkozzék, és úgy hangozzék el majd egy megalapozott hitvallás. És el is hangzik, mert azt mondja, hogy hiszek, Uram, és itt nincs vége, és leborulva imádta őt. Úgy, ahogy egy akkori hívő csak Istent imádta. És úgy szólítja meg a názáreti Jézust, akit korábban csak profétának tartott, ahogyan egy akkori hívő csak Istent szólította meg. Uram, ezt mondták a Jáve név helyett. Ugyanarra a fölismerésre jut ez az ember, ott a nyüzsgés közepette a jeruzsálemi templomban, amire Tamás jutott húsvét után egy héttel, hogy én Uram és én Istenem. Fölismeri Jézusban az Isten fiát. Fölismeri Jézusban Istent. Mert Jézusban a mindenható Isten van itt közöttünk. És a mindenható Isten csak Jézusban van itt közöttünk. És ezek nem öncélúan megfogalmazott dogmatikai formulák, hanem ettől az üdvösségünk függ mindnyájunknak, hogy hisszük-e ezt. Annyira, hogy ugyanez a János a levelében lemelte írni, hogy aki ezt nem vallja, az az Antikrisztustól van. Aki nem hiszi és vallja, hogy Jézus a testben megjelent Krisztus, az az Antikrisztustól van. És nem csak az üdvösségünk függ ettől a hittől és meggyőződéstől, hanem az is, hogy a testben hátra levő időnket hogyan töltjük el. És éppen ez rajzolódik ki gyönyörűen ennek az embernek a történetében. Előbb Jézus megajándékozta őt testi látással, aztán fokozatosan elvezette lelki tisztánlátása is, és ennek a csúcsa az volt, amikor az ő titka kinyílt előtte. Fölismerte Jézusban az Isten fiát, az Istent. És olyan szépen bomlik ki ez ebben a három megjelölésben. Először azt mondja a kérdésre, hogy ki az, aki meggyógyított? Egy ember, akit Jézusnak hívnak. Aztán, mikor a hatóság faggatja, azt mondja, hogy proféta. Itt pedig némi gondolkozás után megvallja a hitét, hiszek benned, Uram, és hiszem, hogy te vagy az Isten fia, ezért leborulva imádlak. A legtöbb ember életében ezzel kezdődik a Jézussal való kapcsolat, hogy egy ember, akit Jézusnak hívnak. Valamit hallottunk harangozni. Olvastunk róla ezt-azt, hallottunk róla. Elképesztően sok buta és hamis könyv is megjelenik mostanában, amik mind valami módon Jézust akarják bemutatni, kiki a saját elképzelése, ideológiája és vélmérséklete szerint, és olvasnak az emberek ilyet, olyat, amolyat, egy ember. Besorolják a történelem esetleg nagyjai közé, egy nagy ember. Amiben benne van az is, hogy mint a történelem nagyja fölött, a történelem elszalad. Tehát volt. Múlt időben beszélnek ezek az emberek róla. Kár, hogy olyan makacs volt. Nem végezték volna ki olyan fiatalon, mert jó ember volt. Sok jót tehetett volna még, ha nem ragaszkodik annyira az ő atyához, meg tanításaihoz, még évtizedekig jót cselekedhetett volna. De hát jobb sorsa érdemes fiatal emberként kivégezték. Ennyi. Egy ember, akit Jézusnak hívnak. Ennél lényegesen több az, amikor valaki megkockáztatja, hogy proféta, ami azt jelenti, hogy nem csak egy ember, hanem Isten ember. Aki Isten dolgait tanítja nekünk, nagy tanító, nagy gondolkozó. Olyan kedvesen ajánlotta a múltkor valaki figyelmembe, hogy olvassam el mindenképpen, valahonnan szerezzem meg Jézusnak a hegyi beszédét, mert gyönyörű szép gondolatok vannak benne. Hát nem egészen időszerű az ma már, mert a kor megváltozott, de azért érdemes elmélkedni rajta. Proféta. Érdemes tőle olvasni. Még ma is pedig mi már minden tudó, nagyon képzett modern emberek vagyunk. De hogy mi helyettünk halt meg a kereszten, hogy nekünk csak azért van lehetőségünk visszatalálni Istenhez, mert ő utánunk jött és visszavezet, hogy csak vele együtt jelenhet meg ember az Isten előtt, úgy, hogy nem pusztítja el az Isten igazságos ítélete, hogy ő legyőzte a halált is, mert Isten, és ma is él, és akik hiszünk benne, ma is beszéltünk vele, és számíthatunk rá. Mindez hiányzik ebből, hogy proféta. Nagyon szépen hangzik, de hiányzik belőle. Fél igazság. Mennyire csodálkozhatott ez az ember, amikor kimondta a hitvallást, hogy hiszek, Uram, és leborulva imádta őt, azon, hogy ó, de messze van ez attól, hogy egy ember. Hogy mondhattam olyat az elején, hogy egy ember, akit Jézusnak hívnak? Hát Jézusnak hívják, de nem ember. Most már tudom, hogy Isten. És úgy szeret minket, hogy emberré lett, hogy az ő örök isteni természete mellé magára vette a mi nyomorult testünket is, mert csak így lehetett segíteni rajtunk. A szerető Isten maga, dehogy is egy ember. És hogy mondhattam olyat, hogy proféta? Hát persze, profétának is a legnagyobb, de nem csak az, ez fél igazság, hanem ő az Isten fia, az ember fia, a megígért szabadító. Ez annyira élesen van megfogalmazva a Bibliában, testvérek, hogy semmiképpen nem szabad elködösítenünk, mert maga Jézus így beszél erről, a János 5.22 és következőket olvasom. Az atya nem ítél senkit, mert az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítélete sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van élete önmagában, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az emberfia. Érdemes lenne minden állítását elemezni, de erre most nincs időnk. Ezt az egyet hallgatom ki, hogy aki nem tiszteli a fiút Istenként, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt küldte, akiben ő maga van itt jelen, akiről ő maga tett bizonyságot, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ha tehát valaki azt mondja, hogy ő hisz Istenben, de nem hiszi, hogy Jézus Krisztus örök Isten, hogy az ő kereszt halála helyettünk bemutatott engesztelő áldozat volt, hogy ő feltámadott és él, és dicsőségesen eljön majd másodszor is, és egyedül a hozzávaló személyes kapcsolatunktól függ az üdvösség vagy kárhozat kérdése. Az nem hisz Istenben. Nem az igazi Istenben hisz. Az csinált magának egy bálványt, és abban hisz. De Isten úgy rendelkezett, hogy aki őt tiszteli, az tisztelje a fiút is. Ugyanazzal a tisztelettel. És ha ezt nem teszi, akkor nem az igazi Istenben hisz. Akkor bálványimádó. Érdemes ám ezt nagyon kritikusan és becsületesen végig gondolnunk, mert sokan, még templomos emberek is úgy visszariadnak attól, hogy Jézus istenségét vallják. Mert mi nem akarunk embert isteníteni. Nem bizony. Na de pont ezt kell eldönteni, hogy ő most ember vagy Isten. Kinek mondta magát? Kinek állította őt a mindenható? És annak hisszük-e? Ebben a rövid hitvallásban, hogy hiszek, Uram, és leborulva imádta őt, néhány sorsdöntő felismerés van. Benne van mindenek előtt ez, hogy fölismerte ez az ember Jézusban az Istent. De benne van az a fölismerés is, hogy most már személyes kapcsolata van az élő Istennel Jézus által. Nem tudom, megfigyeltük-e, milyen hidegen és tárgyilagosan hangzik az, hogy egy ember, meg az is, hogy proféta. De a harmadik elnevezés végén személyrag van. Azt mondja, hogy Uram, mi összetartozunk. Te észrevettél engem. Te beléptél az életembe. Tőled akkor, amikor még semmit sem tudtam rólad, ajándékot kaptam. Az életemet kaptam tőled. Uram, én ezért mindig veled akarok maradni. El nem fogy a hála a szívemből. Te vagy az Úr, és én a te szolgád. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Egyszerre létrejön az a személyes kapcsolat, és az a világos alá fölé rendelés, amire Isten az ember teremtette, és ami megsemmisült, mikor mi Isten ellen föllázadtunk. Megpróbáltuk őt letaszítani a trónjáról, összeeszkábáltunk magunknak egy trónust, fölkapaszkodtunk rá, és fogjuk a két karfáját utolsó erőnkkel is, és megpróbálunk uralkodni. Isten nélkül kisistenné válik minden ember. Figyeljétek meg, hogy mennyire magunk körül forgunk. Csak a mai napon, amiket elterveztünk, vagy eddig mondtunk, tettünk, vagy amit csinálni fogunk. Hogy mennyire az a döntő, hogy mi kellemes nekünk, és mi nem. Hogy ki nem fogynak emberek a maguk hőstetteiért dicsérni magukat, és a maguk sérelmei miatt sajnáltatni magukat. Hogy bármikor bárkiről tudunk valami rosszat mondani. Hát hogyne? Hiszen legalább azon az egy ponton akkor mi följebb érezhetjük magunkat. És abban különnek tekinthetjük magunkat, és erről a hallgatót is igyekszünk meggyőzni. Sokszor nagyon szerény kedve, hogy azért ne lógjon ki a lóláb. De ez előbb-utóbb mindig meglátszik. Ki szervezi meg a mi életünket? mi kézbe vesszük, s megszervezzük. Hadd kérdezzem, testvérek, hogy ki kérdezte ma reggel Istentől, hogy Uram, mire adtad nekem ezt a vasárnapot? Mit akarsz, te mit akarsz, hogy én ma csináljak? És akkor lehet, hogy eszünkbe jutott volna valaki, akihez el kell menni, vagy megírni egy levelet, vagy visszaadni, vagy odaadni valamit, vagy útba ejteni templomból hazafelé menet, vagy megvallani valami bűnt és itt hagyni végleg, vagy elfogadni végre valami olyan ajándékot, amit ő kínál, ne talán őt magát, Jézust, és ez azt jelenteni, hogy lemászunk végre arról a trónusról. És azt mondjuk, hogy te vagy a királyok királya. Ez a hely egyedül téged illet meg, Uram. Én pedig kész vagyok mától kezdve szolgálni neked. Akiben ez a döntés megszületik, és ezt elkezdi gyakorolni, az éli át, hogy a lehető legnagyobb méltóság egy ember számára az, amikor így elkezd szolgálni Jézusnak. Akkor zökken a helyére egy elrontott élet. Akkor kerül vissza az elveszített pozíciójába a bűnös. Akkor lesz újra kapcsolata Istennel, Jézus által. Mert akkor ismeri fel, amikor végre elismeri, hogy ő az Úr, és egyedül ő legyen. És én nem akarok tovább istenkedni, ő az Isten, én meg ember vagyok, ő a teremtőm, és én az én alkotása vagyok, és egyedül ő tudja, hogy mire teremtett. És én az ő céljainak szeretnék megfelelni, az ő akarata hadd valósuljon meg az én nyomorult életemben is. Ó, de messze van ez onnan, hogy egy ember, akit Jézusnak hívnak. De még ettől a vallásos választól is, hogy proféta. Ez az Istenhez visszatalált, igazán hívő ember nagy felismerése. Ahogy ezt a három kifejezést ízlelgettem, eszembe jutott egy régi emlékem. Egy ideig voltam segédlelkész egy olyan aranyos, kedves főnök mellett, aki jó barátja volt egy igen nagy magyar írónak. És mivel annak az írónak a rokonsága ott volt eltemetve, többször lejöttek a temetőbe. Egy alkalommal egy baráti társaság volt együtt a főnökömnél, és nekem is kellett ott pogácsát kínálni, meg nem tudom mit csinálni, és erről az íróról beszélgettek. Volt, aki hallott róla, nagy örömmel közölte, hogy ő hallotta már ezt a nevet. Volt, aki überelni akarta őt, és beszámolt, hogy ő mit olvasott tőle, mondta pontosan a címeket. Valaki csendesen hallgatott, és a végén az egyik nagyhangú résztvevő megkérdezte, hogy maga nem ismeri ezt a nevet? Mire ez az asszony csendesen azt mondta, a férjem. Nagy csend lett. Ez a különbség. Hallottam róla, ennél több az, hogy olvastam tőle, meg is tudom mondani, hogy mit, vagy együtt élek vele, a férjem. Ez a különbség. Egy ember, akit Jézusnak hívnak, hallottam róla, proféta, ismerem valamennyire a gondolatait és tisztelem őt, vagy együtt élek vele. Egyszer az én ajtómon is kopogtatott, és én kinyitottam neki, és ő úgy, ahogy mondta, bejött, és azóta mindenét megosztja velem. És azóta van értelmes életem, és tudom, hogy ez olyan élet, hogyha egyszer utolsó dobban majd a szívem, akkor is megmarad. Ez túléli a halálomat, mert ez az élet, ő maga, nékem az élet, Krisztus. Ide akar elsegíteni minket, ami megváltunk. Hol vagyunk mi a három fokozat közül? Akárhol vagyunk, onnan léphetünk előbbre. És hogy lehet előbbre lépni, az is nagyon világos ebből a történetből. Ez az ember úgy ismerte föl Jézust, hogy hallgatta őt. Megtette, amit mondott, mindjárt a legelején elment megmosakodni. Nem okoskodott, nem halogatta. Itt a végén meg hallgatta őt. Mindenki az ige hallgatása közben jut el erre a hitre. A Biblia szerint nincs más út. A hit hallásból van, mégpedig az Isten igéjének hallásából. Nem lehet másként őt felismerni. gyárthat magának különböző elképzeléseket bárki, de őt igazán megismerni csak aközben lehet, miközben őt hallgatjuk. Ezért érdemes igét hallgatni, Bibliát olvasni, és amit abból megért az ember, ha csak ilyen egyszerű parancs is, mint amivel kezdődött ennek a vaknak az életében, hogy menj el és mosakodj meg, amit megért az ember, azt meg is teszi. És akkor eljutunk mi is oda, hogy tudjuk leborulva imádni őt, és ettől kezdve nem attól félt ez az ember, hogy jaj, velem, mint kiközösítettel mi történhet, hanem annak örült, hogy őt befogadta Jézus. Lehet, hogy az ember kiközösítették, de oda tartozik ahhoz, aki őt a legjobban szerette. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kezdjük látni, hogy nem értjük mi meg soha ezt a titkot, hogy hogy van a te személyed, hogy ki vagy te valójában. De természetesnek is tartjuk, hogy a te végtelen lényed nem férhet bele a mi véges, sőt sokszor nagyon korlátolt értelmünkbe. Köszönjük, hogy amit nem értünk, a hitünkkel azt is komolyan vehetjük. Kérünk, mégis tedd világossá számunkra, hogy nem két Istent kell nekünk imádnunk, hanem te, aki alkottad ezt a világot, te hajoltál egészen közel hozzánk a te fiadban, Jézusban, és te vagy kész még közelebb jönni hozzánk, be egészen a szívünkbe, a te szent lelked által. Téged dicsőítünk és áldunk. És kérünk, hogy kezd el a te munkádat bennünk. Köszönjük, hogy akiben te elkezded, be is fejezed, és te nem végzel fél munkát. Segíts minket közelebb hozzád, onnan, ahol vagyunk. Előbe a hitben. Adj nekünk egészséges növekedést a te megismerésedben, az alázatban, a neked való engedelmességben, a benned való bizalomban, és abban az örömben, ami mindezt kíséri a te gyermekeid életében. Segíts lépni most, hogy ne csak hallgassunk, hanem tudjunk válaszolni neked, úgyhogy leborulva imádunk mi is. Eléd hozzuk mindnyájan a személyes gondjainkat. Taníts meg rád bízni azokat, és tőled válni a megoldás, szabadulást. Köszönjük, hogy letehetjük előtted a mi bűneinket. Adj nekünk élvényes feloldozást és békességet. És segíts, hogy ne csak megvalljuk, hanem elhagyjuk azokat. És hadd legyünk mi mindnyájan a magunk helyén a te szeretetednek az eszközei. Adj nekünk nyitott szemet, hogy mi is észrevegyük mások nyomorúságát, mint te. És add, hogy mozduljon a kezünk, a lábunk. És amíg lehetőségünk van arra, hogy jót cselekedjünk, engedelmeskedjünk neked. Könyörgünk hozzád népünkért, országunkért, annak vezetőiért. Könyörgünk, te vagy lelki ébredést ennek a népnek. Legyen a te gazdag áldásod azokon a csendes heteken, napokon, amik ezen a nyáron is nagy számban vannak, hogy sokan megismerjenek téged, mint szabadítójukat, hogy sokaknak megnyíljon a szemük, és higgyenek benned, és engedd, hogy mi is ezek közé tartozzunk. Engedd, hogy megszenteljük a mai napot, és a te akaratod szerint tölthessük el a testben hátra levő időt. Kérünk, segíts ebben a csendben folytatni magunkban az imádságot. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az úrasztalát megterítettük, sokan már otthon is készültek arra, hogy fölismert bűneiket megvallják és elhagyják, és Isten bocsánatában megerősödjenek, akit pedig most közben szólított meg a mi Urunk, engedjen a hívásnak. Jézus szavaival hívogatom a bűnbánó bűnösöket, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Mielőtt pedig azokat, akik nem tudnak itt maradni, áldással elbocsátjuk, énekeljünk két verset a 286. énekből, ezek már az úrasztalához is készítenek bennünket, a 286. ének 5. és 6. verseit, Szent véreddel minket te megváltál. Maga pedig a békességnek, Ura, adjon néktek mindig, minden körülmények közt békességet. Amen.